Ez itt a Zsebrádió. Fölbolygó egyetlen Zsebrádiója.
A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montgyörjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszos api melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Előjáró érkezik! Kapitány, a hídon!
Itt mindenki hülye?
Hát ez nagyon uncsi.
Az új főnök megérkezett. Új Zsebrádió. Új irány. Donald, mi megtettük, amit kértél.
Three, two, one.
This is Zseb Donald's Radio. Tisztább, szárazabb, vókmentes.
Jó hallgatást és könnyű műszakot kívánunk!
10 évesen, 1682-ben lett első Péter minden oroszok cárja. Elég ijesztő lehet, hogyha valakinek egy 10 éves fiú a cárja, mert személyes tapasztalatom szerint a 10 éves fiúk hajlamosak a túlzásokra. Illetve, hát hogy is mondjam, a hirtelen döntésekre. De nem kell megijedni, mert Péter inkább tanulással, meg érdeklődéssel, meg kíváncsisággal, meg utazgatással töltötte a fiatalkorát cárkodás helyett, mert azt csinálta egy felnőtt rokona helyette. A kíváncsisága és a tapasztalatai egy idő után abban meggyőződésbe fordultak át, hogy Oroszországnak követnie kell Európát, a modernizációt és az európai gondolkodást szemben az akkori elmaradott Oroszországgal. Nagy figyi, itt lesz a bökkenő.
Na, most bukik meg a sztori.
Ahhoz, hogy kiszúrjuk, észrevegyük és felismerjük, hogy elmaradottak vagyunk, ehhez bizony ismeretek, kíváncsiság, erő és bátorság szükséges, ugyanis lássuk be, hogyha van hol laknunk, minden elég nyugis, és bármiből tudunk pálinkát, meg teknőbe kolbászt csinálni, akkor mi a fenéért gondolnánk azt, hogy mi elmaradottak vagyunk, hiszen minden oké, sőt, még kolbászfesztiválunk is van. Na, itt jusson eszetekbe George Stephenson, aki látta, hogy Angliában minden rendben van, és szépen vontatják a lovak a kocsikat, de felismerte, hogy ez lehetne jobb is. Pedig biztos volt lófesztivál is. Meg kell, hogy mondjam, nem akarok túlságosan gyorsan ítéletet mondani Oroszországról, de abban biztos vagyok, hogy annál sokkal jobb lett, mint amilyen volt, de úgy érzem, hogy talán van ott mit javulni, csak hát az első Péter nem volt halhatatlan, és emiatt abban maradt kicsit a fejlődés. Mert a fejlődés nem az embereken múlik, hanem a vezetőkön.
Régen minden jobb volt.
Mindenki teljesen nyugodjon meg, mert ez az elmaradottság is relatív. A relatív azt jelenti, hogy bizonyos nézőpontból igaz, bizonyos nézőpontból meg nem igaz. Nagyjából. Vannak például olyan országok, amelyek gazdaságilag vagy technológiailag nagyon fejlettek, fejlettebbek, mint Magyarország. Ilyen Szingapúr, ahol maguktól mennek a villamosok, sőt, még az utcai porszívók is porszívózzák a járdákat. Ezzel szemben olyan béna, ezer éves törvényeik vannak, hogy például felnőtteket kisebb kihágásokért, például berugás, meg kovágás, meg ilyesmi, megver egy ítélet végrehajtó bottal az utcán. Szóval ki ebben, ki abban fejlettebb, és ennek sosincs vége.
Fú, ez nagyon gáz.
Önök a Zsebrádió,
és ha azt mondom,
rovatát hallják.
És ha azt mondom, messze Csína bátó. Messze Csína bátó.
Önök a Zsebrádió,
és ha azt mondom,
rovatát hallották.
Aki keres, az talál.
Keres minket a Spotify-on.
1918. november 16-án Magyarországon kikiáltják a köztársaságot. Ez nagyon fontos pillanat volt a magyar történelemben. Mégpedig azért, mert először a magyarság történelmében hivatalosan is demokrácia lett. Addig Magyarország királyság volt, és nemesek meg főurak döntötték, hogy mi lesz az összes országban élő ember sorsa. De azzal, hogy Magyarország köztársaság lett, megteremtették a lehetőségét annak, hogy minden állampolgár, akinek szavazati joga van, döntsön arról, hogy milyen országban kíván élni. Vagyis mindenki beledumálhasson a másik dolgába. Arról nem is beszélve, hogy ezen a napon elzavarták az utolsó magyar királyt, akit úgy hívtak, hogy IV. Károly. Persze az utolsó magyar király nem volt magyar, úgy hívták, hogy Karl Franz Josef Ludwig Hubert Georg Maria von Österreich. És tökre osztrák volt. De hát addig mi az osztrák magyar monarchia, vagyis királyság részei voltunk. De az első világháborúban persze, ahogy ez hagyományosan lenni szokott, mi is a vesztes oldalon harcoltunk, és persze kikaptunk, úgyhogy ennek a királyságnak is vége lett. Nagy volt hát az örem, végre Magyarország köztársaság, és nyilván mindenki meg volt róla győződve, hogy ez már örökre így is marad. És soha többé nem jönnek a nyakunkra mindenféle külföldi, uralkodni vágyó hódítok. De persze nem így lett. Nem tartott sokáig ez az öröm, mert mindig jönnek valakik, akik uralkodni akarnak, és le akarják nyúlni a hatalmat. Persze így lett ez Magyarországgal is. Királyunk nem lett több, de aztán lett egy kormányzónk, aztán jött még egy háború, a második, jöttek a németek, aztán jöttek a szovjetek. Na és most végre újra demokráciában élünk. Vagy valami ilyesmiben. És talán most már nem jön senki, aki király akar lenni. Na, de persze mindig jön.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Hallgatni arany.
utas kedvű volt az apá.
Kapcsold az ötödik zsebességet!
Egy általam lefolytatott, áltudományos alaposságú vizsgálat szerint a világirodalom 46%-a arról szól, hogy valaki valakibe szerelmes. További 47%-a arról szól, hogy valaki valakibe szerelmes, de elhagyta a szerelme. A maradék 7% körülbelül fele-fele arányban arról szól, hogy háború van, volt vagy lesz, illetve kéne egy kis pénz. Vagy sok, élethelyzettől függően. Ezek a százalékos arányok a világ zenei felhozatalában is helytállóak, amiből Nafta Papa vezetésével az ötödik zsebesség ma a pénzre koncentrál. Ezzel Nafta finoman arra céloz egyébként, hogy adjam meg a tartozásomat, tehát a pénztárcám egy igen különös hely, mert van benne egy eseményhorizont, és minden eltűnik benne, ami belekerül. És akkor most egy kis zene, addig felhívom Naftát.
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
tisztán elektromos autó.
Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
tisztán elektromos autó
azt akarja, hogy megszeresd. 1.
Nem zöld.
2.
Úgy néz ki, mint egy régi Mazda.
3.
Olyan a hangja, mint egy Aldis csavarbehajtónak.
4.
Mindig úgy száll ki belőle valaki, mintha a személyes jótevőnk lenne.
5.
Azért egy régi Mazda mégiscsak jobb. Abba berreg a motor.
Ne feledd! Logika, kritika, etika.
Mi? Kritika?
Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat.
Zsebrádió. Naponta egyszer, de lehet többször is.
Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
1979. június 11-én lőtt utoljára John Wayne, amerikai színész. Na ő volt az, aki még a régi amerikai filmrecept szerint készülő filmekben szerepelt, főleg westernekben. Az úgynevezett western filmeket ti is ismeritek, mert a Bud Spencer meg a Terence Hill is csinált ilyeneket. Ezek azok, amikor nagyon koszosan, kalapban, porosan, kolttal lövöldöznek egymásra. Ezek a filmek nagyon sokszor szórakoztatóak, izgalmasak, és sok-sok év alatt kialakult egy teljesen téves hit az úgynevezett amerikai vadnyuragatról, miszerint vannak villámkezű, igazságos kovbolyok, és vannak nagyon rossz indulatú kovbolyok. De a film végén az igazságosak lepárbajozzák a genyákat. Fontos része még a western filmeknek a voltizsálás, amit mindjárt elmond az okos, némi indián, vonatrablás és az egyedül belovagolás a faluba.
És most kapcsoljuk az okos telefon.
Voltizsálás. A lovastorna elnevezés a latin eredetű voltizsálás magyarosított változata. A latin volitare, azaz röpködni szó a lovon végzett gimnasztikát és tornát jelöli. A lovastorna tehát úgy indult, mint a felnőtt lovasport előiskolája, amely megismerteti és megszeretteti a gyermekek széles tömegével a lovat, a későbbiekben azonban önálló sportággá nőtte ki magát. A technika finomodott és az összehasonlítható versenyzésig fejlődött, az egyes országok pedig fokozatosan rögzítették a voltizsálás szabályait. A lovastorna a 4 évente megrendezésre kerülő lovas világjátékok műsorán is szerepel.
De a leges, legfontosabb, kihagyhatatlan eleme a John Wayne filmeknek és a western filmeknek, tadá, a falu kocsmája, ami mindig emeletes, mindig van benne egy kemény kalapos zongorista, és mindig melegen isznak benne viszkit. Talán túlzott őszinteség a Zsebrádióban, de el kell, hogy mondjam nektek, hogy én már ittam viszkit. A viszki egy nagyon erős, alkoholos ital, tök rossz íze van, és az ember, ha az ember melegben issza, hát be lehet tőle rúgni. Nekem szerencsém volt, mert én hidegben ittam. De a western filmekben a megfáradt kovboly a tök melegben mindig meleg viszkit iszik, ez fontos. Én teljesen megértem, hogy az amerikai préni, ahol jó meleg van, nincs jég minden kocsmában, de azt előre meg tudom mondani, hogyha valaki éggyomorra, kiszáradva, meleg viszkit iszik, az először kötekezni, aztán meg lövöldözni kezd. Azért a régi filmekben is volt csavar, a John Wayne-nél az volt csavar. Figyelj, betojsz, becsoki, hogy utánozhatatlanul slattyogva ment. Be egy szó, az volt neki a kovboly kúsztja, hogy húzta a lábát a pontban. Ez volt a John Wayne járás, és mindenki utánozta. Őrület.
Mi lesz, ha nagy leszel?
Sheriff. A sheriff az angol száz országokban egy speciális tisztviselő elnevezése, aki jogi és rendőri feladatokat is elláthat. Eredetileg városbíró, ma az Egyesült Királyságban a legtöbb tartományban ez bírói vagy jelképes királyi biztosi tisztséget jelöl. Az Amerikai Egyesült Államokban a sheriff szerepe államonként változó, legtöbbször azonban egy adott régió rendőrfőnöke. A legtöbb esetben a sheriffet választják, és az önkormányzatnak van alárendelve. Régebben, amikor még vadnyugatnak hívták a vadnyugatot, és vadabbnál vadabb történeteket lehetett hallani, akkor is voltak sheriffek. Általában egy városnak egy sheriffje volt, és örültek, ha valaki egyáltalán elvállalta ezt a feladatot, ami ugyan rengeteg juttatással járt, ellenben messze nem volt egy életbiztosítás, mivel mindenkinek, azaz bárkinek, sőt akárkinek lehetett fegyvere. És hát lássuk be, betartatni a törvényt olyanokkal, akiknek fegyvere van, és még csak nem is érdekli őket, hogy mi a törvény, nem túl pompás feladat. Hogy a sheriffek munkája is könnyebb legyen, illetve hogy a rossz fiúkat két város között is lehessen úgymond igazoltatni, megalakultak a rendőrbírók, azaz a marsalok. De ez már egy másik foglalkozás.
Working in a coal mine, about to step down.
Zsebrádió legjobb barátja és lelkes támogatója, a Telekom családokat segítő platformja, a Hello szülő.
Zsebrádió!
Infrahangot a tenger hullámzása is képes előállítani, amit tudományosan úgy hívnak, hogy... Na, hogy... Mikrobarom. Mikrobarom, igen. Jól hallottad, mikrobarom. És ez tényleg nem azt jelenti, hogy egy nagyon kicsi szarvasmarha. A marháról jut eszembe a marhaság. Az emberiség sok marhaságot szokott csinálni, ezek közül az egyik a háború. Ami meg különösen fura, hogy bár marhaságot csinál az emberiség, de azért kitalál ehhez a marhasághoz egy szabályzatot. A háborúhoz például van egy Genfi Egyezmény nevű szabályrendszer, amiben sok más mellett kerekperec az is le van írva, hogy a levegőben ereszkedő ejtőernyősre nem szabad lőni. Képzeljétek el, hogy volt a II. Világháborúban egy Owen J. Badgett nevű fickó, aki az amerikai légierő egyik B-24-es bombázóján dolgozott. Na, és egy Burma nevű országot akartak épp lebombázni, mikor megjelentek a japán vadászgépek, és úgy szanaszét lőtték Badgették repülőgépét, hogy ki kellett belőle ugraniuk ejtőernyővel. De a japán vadászpilótán vélhetőleg rajta volt a harci ideg, és az ejtőernyősökre is elkezdett lőni. A japán pilóta vagy nem olvasta a Genfi egyezményt, vagy csalni akart, de ezt már nem tudjuk meg soha. Ugyanis ez a Badgett nevű fickó, aki épp az ejtőernyőjével ereszkedett, és akire épp géppuskával lőttek, annyira felbosszantotta magát ezen a szabálysértésen, hogy elővette a pisztolyát és 4 lövést adott le a Genfi egyezményre fittyet hányó japán pilótára. És eltalálta! De olyan jól, hogy a japán vadászgép füstölve kényszerleszállást hajtott végre. Ez az eset volt a háborúk történetében az egyetlen légicsata, amit egy pisztollyal nyertek meg.
You can give them to the birds and bees. I need money.
That's what I want.
That's what I want.
That's what I want.
Yeah. Oh, that's what I want.
That's what I want.
Your love gives me such a thrill, but your love can't pay my bills. I need money.
What I want.
teljesen más dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
Töltömről már tudjuk, hogy a hét vezér egyike volt, és valószínűleg azért nem lett ő a fő vezér, mert biztos kiviccelték volna honfoglaláskor a nevét, hogy itt az ebéd, hova töltöm. Vazul szintén egy érdekes hapsi volt, bár elég rosszul végezte, mert Vazul Szent István rokona volt, és úgy gondolta, hogy Szent István után esetleg ő lenne szívesen király. De a Szent István, akinek az életrajzából hiányzik az a tulajdonság, hogy szeretett elég csökönyösen dönteni például az utána jövő királyokról, mert ez nem teljesen szép dolog, szóval a Szent István rossz néven vette, hogy a Vazul esetleg király akarna lenni, de miután a Vazul a Szent István unokatesője volt, ezért mégse lehetett csak úgy ukmukfuk megölni. Sajnos Szent István idejében létezett egy igen bumfordi szokás, miszerint az ellenségek nem leültek megdumálni bizonyos dolgokat, az egyik megölte a másikat, és utána nem is kellett dumálni.
Fú, ez nagyon gáz.
Bizony, ez nagyon gáz. De főleg az a gáz, hogy ezekről a dolgokról alig tudunk valamit, mert a történelmi könyvek, hát hogy is mondjam, csak a jó dolgokat szokták leírni valakiről, a rosszakat meg nem. Ugyanitt el kell mondanom azt a rossz hírt is, hogy ez a dolog egyáltalán nem szűnt meg, ugyanis a mai napig, sőt ma is, és holnap után is lesznek olyan történetírók, meg lejegyzők, meg újságírók, meg ilyesmi, akik bizonyos emberekről csak a jót fogják leírni, és a ronda dolgaikat pedig nem.
Fú, ez nagyon gáz.
Valójában ez tényleg nagyon gáz, de ha jobban belegondolunk, képzeljétek el, hogy valakiről olvastok, akit szerettek, aki rajongtok, például egy zenész, egy sportoló, egy tudós, vagy egy történelmi személy, és egyszer csak azt olvasnátok, hogy az illető nem nagyon szeretett mosakodni, elég irigy volt, nem adta vissza a kölcsönkapott játékokat, az utcán mindenkivel kedves volt, de otthon mindig idegbeteg volt az egész családjával, stb. Örülnétek neki? Nem. Na. Úgyhogy tulajdonképpen van igény erre a hazudós írásra.
Régen minden jobb volt.
Valljuk be, azt sem szeretnénk olvasni, hogy a legkisebb fiú, aki elment szerencsét próbálni és leszett az aranykörtét a fáról, az öreganyónak, meg enni adott a törpének, meg levágta a sárkányfejét, szóval minden rossz dolgot megcsinált, az például, vagy szól a jókat, az például sosem mosott fogat, rágta körmeit, ma se tudta, hogy létezik körömoló, és vándorlás közben lapulevéllel meg fűcsomóval törölte ki a fenekét. Nem beszélve az aranyhajú királylányról, aki a torony tetejébe volt bezárva, akiről meg azt olvashatnánk, hetekig nem fürdött, kócos volt, és iszonyú hamisan énekelt a tükör előtt, unalmában. Ezt a fürdés dolgot csak azért mondtam, mert egyszerűen végig lehet gondolni gyerekfejjel is, hogyha valaki épít egy bazimagas kőtornyot börtönnek, abba nem vezeti be a vizet. Na ugye.
A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Hétfőn újra várunk mindenkit.
De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.